Hogy aludtatok? Úgy is néztek ki? Hogyha tegnap az volt a kérdés, hogy kinek mennyi időbe telt ide utazni, akkor lehet, hogy most az a kérdés, hogy ki mennyit aludt. Létezik olyan közöttünk, aki 8 óránál többet aludt? Az biztos nem itt éjszakázott. Na, minden esetre hősök vagytok. Ahogy a tegnapi áhítatot hallgattam, egyébként Tomi nagyjából mindent lelőtt, ahogy a tegnapi áhítatot hallgattam, az jutott eszembe, hogy nagy időket élünk. Gondoljátok végig. Tehát amikor arról van szó, hogy kegyelmi időt élünk, akkor valójában arról van szó, hogy Isten munkálkodik. És a tegnapi áhítat az ezt a helyet megnevezte, ezt a hétvégét megnevezte olyannak, ami egy ilyen nagy idő. Nagyszerű időket élünk, mert Isten munkálkodik. És én nem tudtam, tegnap megtudtam, hogy pedig hát sejtettem, mert egy csomó pólón szembe jön velem, hogy a Refisznek mi is az igéje? Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Nem ti választottatok engem. Amikor arról van szó, hogy nagy időket élünk, akkor ezek a nagy idők, ezek, és az, ami most van, ez a hétvége, a nagy idők egyik kiemelkedő lehetősége, akkor az azért van, mert hogy nem mi csináljuk, hanem Isten az, aki választott bennünket. Az, hogy most itt vagyunk, az azt jelenti, hogy Isten velünk beszélni akar, és velünk dolga van. És itt már elhangzott az, hogy ki ne akarna változni, és egy pillanatra figyelj befelé. És mondd el magadba Istennek, hogy itt vagyok. Mi az, amiben szeretnéd, hogy változtasson? Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Jézus, itt vagyunk előtted, azelőtt, aki eljöttél erre a földre, aki megváltottál, aki szerte jártál, és amerre csak jártál, ott változás történt. És azt mondtad, hogy eljön az idő, amikor a változás a te szavadon keresztül történik. Úgyhogy mi hiszünk neked, és te pedig megcselekszed a lelkeddel. Erre kérünk, hogy munkálkodj bennünk és közöttünk úgy a lelkeddel, ahogyan csak te tudsz. Dicsőíts meg a nevedet közöttünk. Amen. Sokat ültünk, egy picit álljunk föl, és négyesével, ötösével, hármasával, ahogy tetszik, forduljatok egymás felé, és csak ennyi a kérdés. Kezdjük azzal, hogy ha az a szó jut eszedbe, hogy változás, akkor asszociálj. Bármi, ami eszedbe jut, változás, legyen először negatív. Oké, akkor menjünk a pozitívba. Szóval néhány dolgot én is összeírtam, de gyakorlatilag gyanítom, hogy hasonlóakat mondtatok. A szem esetében homályossá tud válni minden, de van olyan, hogy kiélesedik a látás. Mind a kettő változás. A telefon elavulhat, és amikor meghűl, milyen jó, hogy kikapcsolod, és amikor újraindítod, akkor normális újra. Aztán a növény nyilván el tud száradni, de ki is tud virulni. Alig várom a tavaszt, bár most, hogy esett a hó, most egész jó. A kapcsolat az lehet olyan, hogy eltávolodunk egymástól, de lehet olyan, hogy elmélyül, hogy szintet emelkedik, hogy kiteljesedik egy kapcsolat. A közösség szétesett. Én azt írtam ide, hogy lehet olyan, hogy szeretetteljessé válik. Gondold végig a közösségedet, az ifi közösségedet. Benne van ez a lehetőség. Aztán a testünk megöregszik, meg beteg lesz, és milyen nagy öröm, amikor meggyógyulunk. Vagy feltámadunk. Gondolkodtál már milyen testbe? Azt tudjuk, hogy romolhatatlan. Na de hány éves testbe? És az Isten kapcsolat akkor is romlik, amikor stagnál. És az élő lelki formálódás az, ami az Isten kapcsolatba előre visz. Ez volt a hangos kacsintás. Néhány filmet hoztam. Nem feltétlenül azért, mert hogy ajánlom mindegyiket. De hogy mostanság... Szoktam kérdezni, mi a közös nevező ezekbe a filmekbe. És a helyes válasz, hogy láttad őket, már hogy én. De nem ez a helyes válasz. Az a helyes válasz, hogy mostanság rengeteg olyan film jön ki, ami szuperhősökről szól, vagy valami módon arról szól, hogy lépjünk ki ebből a való világból, és történjen valami varázslat. Most nem fogom végigkérdezni, hogy melyiket láttátok. De ha végignézitek, amit ismertek belőle, akkor mindegyik valami módon arról szól, hogy valakinek szuperképessége van, vagy épp nincs, vagy elkerülnek egy másik világba, ahol minden másként működik, és ahol nagyszerűvé válok. Ezek a filmek, ezek egy vágyakozásról szólnak. Kifejezik a szívünk vágyát, azt a vágyat, amit Isten különben mindannyiunkba beleillesztett. Hogy vágyunk arra, hogy olyan életet éljünk, ami több, mint amire mi vagyunk képesek. Beszélgettem egy fiatal lánnyal, és elmondta azt, hogy amikor így kezdett gondolkodni a világ dolgairól, akkor az első, amikor belegondolt abba, hogy zajlik az élet, hogy van egy hétfő, aztán van kedd, aztán alig várjuk, hogy hétvége legyen adott esetben, és hogy ebből nagyon-nagyon sok lesz az életünk során, ez az élet. Amikor ebbe belegondolt, hogy végül is a napok csak ugyanolyanok, és ebből nagyon-nagyon sok van, akkor az volt a legnagyobb kérdés, hogy mi az, ami kiragad engem a mindennapokból? Mi fog segíteni? És akkor tudjátok, mi volt a válasza? Szerelem. Az első válasza a szerelem volt. Most nem mondom az egész történetet, mert akkor filmet mesélek. A második válasza, nem jött be, a második válasza a munka. Szeretni fogom azt, amivel foglalkozni fogok egy életen keresztül. Nem jött be. A nagy kérdés az az, hogy mi az a többlet, hogyan lehet úgy élni, ami vágyakozásként bennünk van, úgy élni, hogy többet élek, mint a szürke hétköznapok. És hát itt jön be Jézusnak a szerepe, hogy ki ez a Jézus Krisztus. Remélem, hallottatok már róla. De az se baj, ha nem. Hoztam egy igét a Filippi 3.10-ből, és amikor igéket fölteszek szlájdra, most éppen az egyszerű fordítást használom, most épp így döntöttem, egy picit másként fogalmazza meg az általunk talán ismerős igéket, és ez frissességet tud neki adni. Az a célom, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Közösséget akarok vállalni Krisztussal a szenvedéseiben is. Egyre jobban hasonlítani szeretnék hozzá, még a halálomban is. Amikor arról van szó, hogy a, hogy vágyakozunk arra, hogy valami több legyen az élet, akkor ez emiatt van. Hogy kicsoda Jézus Krisztus, ha megfigyelitek, akkor nyilván ez a világ, ez romlik, meg bomlik. Hogyha nem teszel bele egy kapcsolatba, akkor az szét fog menni. Hogyha nem tanulsz, akkor pontosan tudod, hogy mi a következménye. Rövid távon, meg hosszú távon elmondják a szüleid meg annyiszor. Ha úgy hagyod a szobádat, akkor meglepő módon mindig egyre romlottabb állapotba kerül. Energiát kell befektetni, hogy rend legyen. Vagy gondoljatok egy kertre. Ha elhagyatott, vagy ha nem elhagyatott, ha valaki gondozza. Ez a világ, amióta elszakadtunk Istentől, ezeket a dolgokat produkálja magától. Ez a világ romlik és bomlik. És most ebből annyira azért érzékeltek viszonylag keveset, mert a fiatalságnak van egy derűje, és a fiatalságnak van egy illúziója. A pozitív változás. A folyamatos pozitív változás. Még akkor is, hogyha nem vagy annyira elégedett a változásokkal, amiket átélsz, akkor is folyamatosan, ahogy változik a világ, változol te magad, újra és újra lehetőségek támadnak előtted, amelyek vonnak, amelyek többé akarnak tenni. És ennek van egy hihetetlen frissessége, kedvessége, derűje, pozitivizmusa. De már ti is tapasztaltátok azt, hogy tudtok lehangoltak, depressziósak lenni. És a korosztályotok kiemelkedik ebben. Egy olyan világot élünk, amikor a fiatalok, miközben bennük van a fiatalságnak a minden ajándéka és minden ígérete, közben mégis életuntak. Amikor arról beszélek, hogy ez a világ a bűneset után van, hogy ezt elrontottuk, és ennek a következményét éljük a mindennapokban, és szenvedünk tőle, ugye ezt a Biblia úgy mondja, hogy a bűn következménye, de általában ez félrevezet, mert elkezdünk etikai dolgokba gondolkodni, de nem mindaz, amit rosszként élünk meg, az a bűnnek a következménye. És Jézusnak mi a szerepe, amikor eljön? Ez a világ, ez zárt volt. Istennek a szava itt volt, de Jézusnak az eljövetel azért nagyon-nagyon fontos, mert amikor ő meghal a kereszten, és a bűneinkért eleget tesz, és most hadd mondjam másként, nem csak az etikai és nem csak a személyes bűneinkért, hanem mindazért, ami ebben a világban nehéz és rossz, ami depressziósá tesz. A terheid, amelyek úgy lenyomasztanak, hogy egyszerűen alig kapsz levegőt, és nem tudsz tőle aludni. Az, amikor azt mondjuk, hogy megváltás, akkor az mindenre vonatkozik, nem csak a te etikai bűneidre. Mindenre. És mi az, ami történt a feltámadással? Ez történik a kereszten, és mi az, ami történik a feltámadásban? A feltámadásban az történik, és egy csomó képet kerestem, de nem találtam szépet, úgyhogy ezért lett ez. A feltámadásban az történik, hogy abban, most hadd mondjam így, hogy nehézségekkel, problémákkal, szenvedésekkel, bűnökkel, bántásokkal, és lehetne sorolni ezzel teljes világba, Jézus betört, mint a fénysugár betör a sötétbe. Jézus betört a feltámadásával, és tudjátok, mit csinált? Elhozta a feltámadás erejét. Feltámadás. Nekem időbe telt, amíg ezt megértettem, hogy ez mi. Lehet, hogy nektek meg van. Egészen meglepett. Azt jelenti, hogy valaki halott. És a következő pillanatban él. Ez az egy, amit nem tudunk mit csinálni. Nem tudunk életet adni. Az életet ajándékba kapjuk. Nem tudunk életet adni. ha valaki meghalt, ha tényleg meghalt, nem tudunk életet adni. És Jézus a feltámadás erejével visszatér ebbe a valóságba, a mi valóságunkba, nem az idők végén, hanem az idők közepén hozzánk képest előttünk. És ez azt jelenti, hogy a kereszt halálával ezt a feltámadás erejét, az életet, az életerőt megszerezte számunkra, hadd mondjam így, hogy Istentől hozzáférést szerzett ehhez. Ehhez az élethez. És a feltámadásával behozta ide hozzánk, ebbe a világba. Jézus a feltámadásával hozzáférhetővé tette minden ember számára azt az erőt, ami a feltámadás ereje. Ez az, ami kimozdít a hétköznapokból. Nem a szupererő, hanem ez. És akkor itt van egy probléma, hogy Jézus elhozta ezt a hozzáférést, de ez rajtunk kívül van. Itt van ebben a világban, de nincs bennünk. És nézzétek meg, hogy Pál mit mond. Pál azt mondja, hogy én egy csomó dolgot csináltam Istennek, én tök klasszul éltem az életemet, nagyon menő volt a hívő életem, mindenki fölnézett rám, annyira vallásos voltam, csak van egy kis probléma, hogy ez az itt lévő erő, ami már Pálnál már megvan, mert Jézus már föltámadt, ez az itt hozzáférhető erő, Jézus Krisztus, amit elhozott, amivel átlyukasztotta ezt a világot, és itt van, velünk van a feltámadás ereje. Azt mondja Pál, hogy van egy kis probléma, hogy amíg vallásoskodom, addig ehhez semmi közöm. És azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy ez nem éri meg. Ennél csúnyábban mondja, azt mondja, hogy kárnak szemétnek ítéltem, ugye ezt nem szeretjük lefordítani, azt mondja, hogy trágya. Mondhatunk ilyet, hogy nagy szar. Az az élet, ami Krisztus nélkül van, de ezt mondja, büdös. Csak nem merjük lefordítani, az van ott. És azt mondja, hogy na jó, én ezt nem akarom élni. Én nem így akarok élni. Az a célom, hogy egyre jobban megismerjem azt a Krisztust, aki áttört ezt a világot azért, hogy elhozza, hogy hozzáférhetővé tegye azt az életet, amit Isten eltervezett, amiért meghal Jézus. És azt mondjam, meg akarom ismerni Krisztust, és mindent megteszek azért, hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Mert az az erő, ami Krisztusban munkálkodott akkor, amikor feltámadt a halálból, halott volt és élő volt a következő pillanatban, az az erő itt van, úgy hívják, hogy Szentlélek. A Szentléleknek az erejéről beszél Pál. Azt mondja, hogy én az a valaki vagyok, aki hozzáfér, és Jézus megszerezte a hozzáférést, de ez rajtam kívül van. És én teljes elánnal kinyitom magamat, hozzáférést adok az életem minden zugához azért, hogy ez az erő ne kívül legyen, hanem belül az életemben bennem. És Pál ezt mondja, nekem ez a célom. És hogyha szenvedni kell, azt mondja, hogy közösséget akarok vállalni Krisztussal szenvedéseiben is. Hogyha nehéz is, akkor is egyetlen egy célom van, az pedig az, hogy akarom, hogy amit Isten elgondolt, amit eltervezett, ami lehetőségként itt van immáron ebben a világban, akarom, hogy ez az erő bennem teljes szabadságot élvezzen. És akkor itt jön az az ige, ami az alapigénk, de itt egy pillanatra azért azt el kell mondjam, hogy nem tudom, hogy hozzáférést adtál-e már Jézusnak magadhoz. Nem tudom, hogy mondtad-e már neki azt, hogy ha ez tényleg így van, hogy Uram, azért jöttél, hogy ezt az egészet elrendezd, és az, aki én vagyok, abban ezek az erők működhessenek. Nem tudom, hogy mondtad-e neki. Lehet, hogy úgy mondtad, hogy Uram, bocsáss meg a bűneimet, és gyere be az életembe. Ugyanazt mondtad. De lehetséges, hogy újra el akarod neki mondani. Hogy lehetséges, hogy küzdöttél azzal, vagy küzdesz azzal, hogy az életem minden területét odaadjam neki. Hogy van olyan terület, amire azt mondod, hogy ott jobb, hogyha én vagyok az, aki meghatározom, hogy mi történjen, mert én tudom jobban. Én tudom jobban, hogy mi a jó nekem. És hadd mondjam azt, hogy van lehetőség hozzáférni ahhoz, amit Jézus elhozott, de neked kell megadni a hozzáférést magadhoz, Istennek. Neked kell azt mondani, hogy Uram, gyere! Gyere, légy szíves! Csináld velem azt, amit te elterveztél. Ha semmi más, erről a hétvégéről nem történik csak ez, akkor a legtöbb történt veled. Ugyanis van valami ezzel a feltámadás erejével, van valami a lélekkel, van valami azzal, hogyha az életedet megnyitod Krisztus előtt, az pedig az, hogy onnantól kezdve ő komolyan vette a hozzáférést. Ő komolyan vette. És onnantól kezdve formál. És éltet. És úgy formál, amit te, meg én, abban a pillanatban, amikor benne vagyunk, akkor nem biztos, hogy tudjuk, hogy merre fele vezet az út. De arra tanít bennünket, hogy kezdjük el látni önmagunkat úgy, ahogyan ő lát bennünket. És az valami olyan, hogy megtanít szeretni őt, és szeretni magadat is. De ez egy másik téma. Szóval Jézus Krisztus elhozta egy sose látott változásnak a lehetőségét, és akkor, amikor valaki Krisztusnak odaadja az életét, akkor Jézus elkezd a feltámadás erejével munkálkodni bennünk, és az első az, hogy életet ad. Tényleg. Örökre. És ezt az életet élteti bennünk. És akkor az igénk az, ami itt van ebben a, még remélem ott van, igen, hogy gyökeresen változzatok meg, a Róma 12.1.2 az igénk, ez a gyökeres változás, ez az, ami lehetetlenség, ez egy felszólítás. Változzatok meg totálisan gyökeresen. Nagyon mélyről fakadóan. Ezen a hétvégén, amikor én beszélek, akkor erről szeretnék szólni. Erről a mélyre fakadó változásról, erről a feltámadás erejével történő változásról, amit nem én munkálok, és mégis van benne részem, nagyon is sok. És ezt a gyökeres változást, ez az, amiről hétvégén szól. Menjünk tovább. Isten terve az életeddel az, hogy átjárjon úgy az ő lelke a feltámadás erejével, hogy megváltozzon az életed. És látjátok, hogy itt egy slag, ez egy narancssárga. Lehetett volna zöld is, de narancssárgát kaptam, úgyhogy ez egy narancssárga lett. A különböző ez egy jó vidám szín. Szóval itt egy slag. Nem történik semmi. És mi történik a slaggal, amikor felcsatolják a csapra? gondold végig. Oké, fordulj a mellette lévőhöz, kezdjétek el róla beszélgetni. Mi történik a slaggal, amikor a csapra fölcsatolták és megindították a vizet? Jó, tehát kinyitottuk a csapot. Na lássuk, ugyanúgy gondolkodunk el. Amikor felcsatolják a slagot a csapra, és megindítják a vizet, akkor kapcsolatba kerül. Ha azt mondom, hogy a slag életünk, amikor Krisztussal kapcsolódunk, akkor onnantól kezdve kapcsolatba kerül, és ez a kapcsolat ez nem szűnik meg. Az nem azért, mert mi nem szüntetjük meg, mi erre képesek lennénk. Ő nem engedi. Ő tart meg. Tehát a megváltás az nem csak azt jelenti, hogy megszabadít, hanem azt is jelenti, hogy elhatározta, hogy megőriz a kezébe örökre. Azt mondja, hogy senki ki nem ragadhat a kezéből. Tehát egyszer és mindenkorra. Ezért nagyon fontos ezt kimondani, hogy Uram, hozzáférésed van. Onnantól kezdve egy örök kapcsolat létrejön, és képzeljétek el, hogy az első, amikor a slagba benyomjuk a vizet, az az, hogy kijön a szmötyi, ami benne van. Kitisztul a slag. Ez lesz a bűnvallás. Ez lesz a bűnvallás. Onnan tudod, hogy egyszerűen Isten lelke erre vesz rá, hogy kezd el elmondani Istennek, hogy mi az, ami köztetek van, ami zavar. A másik, figyeljétek meg, biztos játszottatok ti is ilyet, megnyitottátok a csapot, slag még sehol, és akkor a slag elszabadult. És az a sajátossága a slagnak, hogy onnantól kezdve tartása lesz. A víz tartást ad neki. A víz erőt ad neki. Olyan ereje lesz, hogy nem tudom, szaladgáltatok-e már slag után, szerintem megvan a kép. Az ember tud vizes lenni, mire megkapja a végét. És onnantól kezdve, hogy a slag vizet enged magán át, onnantól kezdve hasznos. És az életünk is ilyen ám, hogy onnantól kezdve, hogy ez az erő, Istennek a lelke munkálkodhat bennünk, onnantól kezdve elkezd kapcsolatba vonni bennünket Istennel és a testvérekkel, a testvéri közösséggel, onnantól kezdve tisztítja az életünket, onnantól kezdve tartást ad. Tartást ad. Erőt ad. És hasznossá válik az élet, értelme lesz az életnek. Értelme, nem csak, hogy értelme lesz annak, hogy fölkelj reggel, hanem kalandossá válik az élet. Jöhet a következő szlájd. Ennyire szeretlek benneteket, rajzoltam. Szóval, látjátok a slagot, és akkor összesen két dologról fogunk beszélni a mai napon. Az egyik az az, hogy a változás, mint gyógyulás. Arról fogok beszélni, hogy mit jelent a csapra rácsatlakozni. És a másik pedig a változás, mint mozdulás. Az pedig az, hogy mi az, amit tennem kell, hogy kell éljek. Fölhívom a színekre a figyelmet. Citromsárga. Narancsárga. Véletlen történt, de rájöttem, hogy milyen jó. Jöhet a következő szlájd. Szóval itt van az igénk, Róma 12:1-2. Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek. Adjatok hozzáférést magatokhoz. Teljes elszántsággal. Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és lelki módon tisztelitek Istent. Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, amit Isten akar, ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Erre igyekezzetek. Ez tehát az ige, és mehetünk tovább. Az első alkalommal, ahogy említettem, a változás gyógyulás a témánk, és az első része ennek az igének, ugye az Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek. Talán ismertebb fordítás úgy hangzik, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő és szent Istennek kedves áldozatként. Ez ugyanaz. Látjátok a csapot, és látjátok a slagot. Nem véletlen ez a kép van itt, nem sok ilyen kép van az interneten. Szerettem volna olyat, ahol nagyon látványos, hogy abszolút spriccel mindenfelé a víz. Mert hogy létezik olyan, és ma erről szeretnék beszélni, létezik olyan, hogy rácsatlakozok Krisztusra, de az az erő, a feltámadás ereje, az életerő, ami át kéne, hogy járjon, az nem tud azért átjárni, mert a csatlakozásom nem tökéletes. És ezért elfolyik az életerő, mielőtt még átjárhatna. És ezt fogalmaztam meg úgy, hogy gyógyulás. Hogy gyógyulás. Jöhet a következő szlájdunk. És ott tartotok, ahol én. Ugye az a kérdés, hogy hogyan szánjam oda magamat úgy Istennek, hogy az működő hívő életet hozzon létre. Az élhető hívő életet hozzon létre. Élhető életet hozzon létre. Hogyan szánjam magamat oda, mit jelent úgy csatlakozni Krisztushoz, hogy ne szétfújjon az életerő, amit át kéne, hogy járjon engem. És hát az ige ilyeneket mond, hogy élő, szent és tökéletes áldozat. A tökéletes nem mondja, csak azt tudjuk. Mert hogy az Ószövetségben csak tökéletes állatokat lehetett vinni áldozatként. És igazából erről szeretnék egy pár szót szólni. És hadd kérdezzem már, hogy időben hogy vagyunk, meddig mehetünk, nem tudom, kire nézzek. Mi? Fél óra. Annyit nem tudtok kivírni, úgyhogy annyi nem lesz. Szóval, azt mondja, hogy élő, szent és tökéletes áldozat. És nézzük már meg a következő szlájdot. Ez egy ismerős szlájd, pontosabban a tartalma. Első Heidelbergi Kátrin. Ki az, aki ismeri? Ilyen rendes vagyok, nem azt kérdeztem, hogy ki az, aki nem ismeri. Meglepő módon ez a kulcsa ennek az egész történetnek. És hogyha ezt fejből tudjátok, akkor semmi máshoz nem kell visszatérni, hogyha azt akarod, hogy Isten ereje átjárjon, mint ehhez a mondathoz. Ugye a kérdés az úgy hangzik, hogy mi az egyetlen egy vigasztalásod életedben és halálodban. Mondhatnám azt, hogy amikor bajban vagy, amikor nehézben vagy, amikor teljesen köd lepi el a fejedet, annyira nehéz az élet, hogy azt se tudod, hogy van-e Isten. Amikor azzal küzdesz, hogy az érzelmeid teljesen elborítanak, és nem tudod, hogy mit csináljál. Mi az, ami ebből kivon? Amikor megterhelt vagy, mi az, ami segít? És erre mondja azt, hogy az, hogy úgy, ahogy vagyok, nem a magamé vagyok. Nem az enyém vagyok. Hanem Jézus megvásárolt, megszabadított, a bűnömért elegett, teljesen megszabadított, totálisan megőriz, biztonságban vagyok. És minden, ami történik az életemben, így mondja, hogy az üdvösségemre kell, hogy szolgáljam, fordították ezt már úgy is, hogy a boldogságomra. Bibliai értelemben az üdvösség az a boldogság. Minden, ami történik velem, Isten azt azért csinálja, hogy úgy formáljon ki azokon a történéseken keresztül, ami bejárat, ami az életem van, hogy úgy formáljon ki, hogy közben boldoggá tesz. Közben kiformálja bennem a Krisztust. És minden ott kezdődik, hogy nem a magamé vagyok. Nem a magamé vagyok. Azt mondja, változás, gyógyulás, hogyan járhat át Isten ereje. Az előbb beszéltünk arról, hogy a bűnökkel valamit kell kezdeni. És azt hiszem, hogy ebben talán jó gyakorlatotok van, de volt már olyan, hogy ezzel találkoztam, hogy ez nehézséget okoz, azért engedjétek meg, hogy egy mondatot azért elmondjak ezzel kapcsolatban. Az pedig az, hogy a bűnök tényleg úgy működnek, hogy amikor az életünkben bűn van, a bűn annyit jelent, hogy pontosan tudod, hogy Istennek nincs jó véleménye arról, amit csinálsz, amit gondolsz, ahogyan érzel. Pontosan tudod, hogy nem így kellene. Ezek, amikor jelen vannak az életedben, érzékeld azt, hogy olyan, mintha Istent eltávolítanák tőled. Nem érzed azt, hogy szeret, nem érzed a közelségét. Pontosan ez az, amikor így spriccelni kezd a víz kifele. Miközben kapcsolatban vagy Istennel, de egész egyszerűen az, hogy nem tiszta a lelkiismereted, ez azt okozza, hogy az élet erődet elveszi. És az, hogy bűnt vallasz, vagy szokták mondani, hogy térj meg Krisztushoz. Gyere a kereszthez, jövök a kereszthez. Volt egy ilyen tapasztalatom, hogy Isten, bocsáss meg a bűneimet. Hadd pontosítsak. Isten mutat a fiúra. És azt mondja, hogy az ember fiának van a hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Tehát a mondat nem úgy hangzik, hogy Istenem, bocsáss meg, hanem Jézus. Jézus, bocsáss meg. Ő neki van hatalma megbocsátani. És nem csak megbocsátja, hanem azt mondja az egy János, hogy aki megvallja a bűneit, hű és igaz ő, hogy megbocsássa a bűneinket, és mit csinál? Megtisztít minket minden hamisságtól. Nem csak megbocsát, amikor azt mondod, hogy bocsáss meg, nem csak megbocsát, hanem kitisztítja az életedet. Kiveszi az életedből azt, amit elmondtál neki. Kicsoda? Jézus. Neki van erre hatalma. Azt mondta Isten, hogy azért csinálja ezt, hogy csak és kizárólag Jézus tudja ezt megtenni, hogy minden névnél nagyobb név legyen a földön, és minden ember tisztelje, úgy, ahogyan az atyát tiszteli. Ezért csak és kizárólag Jézushoz tudod vinni a bűneidet. Kérlek, vidd is oda. És még egyszer, ha oda viszed, nem csak megbocsátja, eltörni, hanem ki is veszi belőled. Megtisztít tőle. De ez a mi dolgunk, hogy megtisztítsuk magunkat így módon. Tehát amikor arról van szó, ez lesz az egyik módja annak, vagy az egyik kulcsa annak, hogy Istennek az életereje át tudjon járni, és hogyha ezt tapasztaltad már, hogy megvallottad a bűneidet, odavitted Istenhez, ha tapasztaltad már, hogy odavitted Krisztushoz, és Krisztus tényleg megbocsátott, ez nem kérdés. Tehát, hogy ez nem egy opció. Ez nem kétséges. Ha odaviszed, tuti. Lehet, hogy a szíved azt mondja, hogy á, biztos nem. Na, de most kinek a szava az erősebb? A te család szívedé, vagy pedig azt, amit az élő Isten mondott? Észre kéne venni, hogy a szívünk folyamatosan becsap bennünket. Tehát belül is van egy hazudozó, aki mindig átver, amikor az Isten dolgairól van szó. Tehát ez az egyik ahogyan ezt rendezni tudom, ezt a kapcsolatot, és akkor a másik pedig, az a sebek. Ezekről nagyon ritkán beszélünk. Általában bűnökről beszélünk, és erről hallotok többet. A sebekről nagyon ritkán beszélünk, pedig azért vannak sebeink. Gondold végig. Pusztán az, hogy nem tökéletes emberek között élünk, és mi se vagyunk tökéletesek, ez azt jelenti, hogy sebezzük egymást, és amikor én megsebzek valakit, közben én is sebződöm. Végig lehet gondolni, hogy mi minden sebet hordozol. Nagyon egyszerű. Ha valakire úgy tudsz gondolni, hogy haragszol rám, tuti biztos, hogy megbántott. Lehet, hogy ennél mélyebb a seb, és ennél többet kívánsz, mint hogy haragszol rá. Lehet, hogy annyira mély a sebed, hogy tényleg képes lennél behúzni neki, vagy tényleg képes lennél megragadni a nyakánál fogva. Hadd mondjam azt, hogy az nem megoldás, hogy nem engedem meg magamnak a haragot. Á, nem haragszom. Nem ez a megoldás. Azért nem, mert attól, hogy nem haragszol, csak annyi történik, hogy ez ott munkál benned. Tudjátok, ez a klasszikus, hogy az apát a főnöke kiakasztja, és akkor mit csinál, nem szólhat neki vissza, összeszorítja a fogát, és mit csinál, hazamegy, és akit viszont üthet, az fogja ütni. Lehet, hogy szóval, lehet, hogy kézzel. Máshol fog kijönni. Az munkál bennünk. A sebek munkálkodnak bennünk, ha nem lehet, hogy valaki meggyógyítsa őket. És ez a másik, ami az életerőt elveszi belőlünk, a krisztusi életerőt elfolyatja. És most csak néhány példát hadd mondjak ezekről, hogy milyen sebeket hordozunk, és ez valószínű mindannyiunké. Hadd kezdjem azzal, hogy önértékelés. Ez azt hiszem, hogy ez közel áll hozzátok. Úgy hívják, hogy tükör. Amikor a tükörbe belenézel, ahogyan magadról vélekedsz, valami oknál fogva bennünk van az, hogy bántjuk magunkat. Béna vagyok. Hogy nézek ki? És te folytathatod, mert pontosan tudod, hogy miket szoktál magadnak mondani. Olyan sebek ezek, amik érzékeljtek, hogy beszéltek én nagy és szép dolgokról, és arról, hogy Krisztus eljött ide, és betört ebbe a világba, és itt van a feltámadás ereje, és ő a feltámadás erejével akar bennünk munkálkodni, és mégsem éljük meg, hogyha ezek a sebek, ezek nem gyógyulhatnak be. És konkrétan az önértékeléssel kapcsolatos mondatok úgy gyógyulnak meg, hogy miközben te vagy a világ azt mondja, hogy béna vagy, hogy lúzer vagy, Isten azt mondja, az enyém vagy. És a szíved azt mondhatja, hogy Uram, én a tiéd vagyok. És hadd fordítsam ezt úgy le, hogy érezzétek a gyógyulásnak az erejét, amit Isten elhoz. Amikor azt mondod, hogy béna vagyok, Isten azt mondja, ez a te szíved. Isten azt mondja, az anyád mélyében formáltalak téged. Akartam, hogy legyél. Tudod, ki vagy? Akartam, hogy legyen egy ilyen, amilyen te vagy. Mert ilyen soha nem volt még. És soha nem is lesz, ezt mindannyian tudjuk. És Isten azt mondja, akartam, hogy legyen egy ilyen is, amilyen te vagy. Nem, te nem vagy olyan, mint a másik. A másiknak más ajándékot adtam. De akartam, hogy legyen egy ilyen. és amilyen ajándékokat neked adtam, azt neked adtam. És olyan életutat szántam neked, amiben ezek az ajándékok, ezek a rejtett adottságok, ezek úgy fognak előjönni, hogy kiteljesedik az életed. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. Amikor a tükörbe belenézem, mondhatod, hogy béna vagy. És érzed, hogy megölöd ezzel a mondattal magadat. Isten szava éltet. És figyeljétek meg, hogy így elkezd fölegyenesedni. A gerincünk elkezd megerősödni, mert mit mondtunk? Hogyha az életerő elkezd átjárni, akkor az tartást ad, az kitisztít, az erőt ad, és az hasznossá tesz. Ha elkezdesz úgy gondolkodni magadról, hogy nem, én az a valaki vagyok, egy olyan valaki vagyok, amiért Isten akart egy ilyet is, akkor nem fogod bántani magadat. És akkor elkezd átjárni ennek az ereje, ennek az életereje. És van még sebb, ami az elvárások miatt van bennünk, hogy teljesíteni kell, és én kevés vagyok, és nem tudom megcsinálni. És akkor ilyenkor jön az, hogy Red Bullra rászokunk, meg a Herre, meg ilyenkor van az, hogy éjszakázunk, meg ilyenkor van az, hogy mindenféle eszközhöz folyamodunk, mert teljesíteni kell. És hogyha az előbb az volt, hogy én béna vagyok, és az rá válasz, hogy nem, én nem a magamé vagyok. Nem én mondom meg, hogy ki vagyok, hanem azé vagyok, aki azt mondja, hogy akartalak. Akkor itt is ez a megoldás, hogy amikor nem tudok teljesíteni, amikor kevésnek érzem magamat, de hát én nem a magamé vagyok, hanem a tiéd. És ez annyit jelent, ebben az esetben annyit jelent a teljesítmények idején, ezt a dolgozatoknál és a vizsgáknál tanulgatja az ember. Isten ezt tanítja minden számonkérésnél, minden dolgozatnál, minden vizsgánál, minden ZH-nál. Ezt tanítja. Van egy életút, amit én kijelöltem neked. Egy terv. És azon vezetlek. És közben tanítalak. Tedd meg azt, ami rajtad áll. Ha nem tetted meg, akkor kérj bocsánatot, és akkor van ilyen. De az egy nagyon felszabadító dolog, az a mondat, hogy Uram, ha akarsz, most vizsgahelyzetről beszélek, ha akarsz, átviszel. Ha ezt jobban meg kell tanulnom, mint ahogy eddig tudom, akkor add a jelzést. Akkor tudni fogom. Hiszen te tudod, hogy mi az életuta, és hogy ez, amit most tanulok, elége. De legyél becsületes, ami rajtad áll, tedd meg. Még egyszer, tehát a teljesítmények idején az húz ki, az ment meg, nem a magamé vagyok. És akkor még egyetlen egy mozzanat, ami megint kinyit egy másik bugyrot, és nem lesz idő erről beszélni, de szeretném, hogy ez is meglegyen legalább így érintés tekintetében, hogyha ez neked szóló dolog, akkor tudjál róla, hogy ezzel dolgod van. Az pedig az, hogy amikor vétkeznek ellened, akkor meg kell bocsátani. Ha nem teszed, leáll az élet. Megrakadsz. Megrekedsz. Ti magatok is tudjátok, hogy onnantól kezdve a gondolatod mindig ugyanoda megy vissza. Az érzületed ahhoz a dologhoz köthető, és onnantól kezdve az érzületedet az határozza meg. Ha nem bocsátasz meg, megöl. Ha valaki bántott téged, azt mondtam, hogy az a megoldás, hogy Uram, nem az enyém vagyok, hanem a tiéd. Remélem, hogy mostanra halljátok, hogy ez felszabadít. Uram, fáj. Fáj. De megbocsátok neki. És köszönöm, hogy te vagy az igaz bíró. Ez nem jelenti azt, amikor én megbocsátok, hogy nem lesz számon kérve. De igen, ő az igaz bíró, számon fogja kérni. Ebbe biztos lehetek. Én nem lennék ott a helyébe az illetőnek. Nem kell félnem, csak nem nekem kell szorongatni a másikat, hogy adjál elégtételt. Majd ezt Isten megcsinálja. Én engedjem el, majd ő intézi az ügyemet, mert engem viszont megöl. Tehát három dolgot mondtam a gyógyulás kapcsán. Három dolgot. Az egyik a bűnök, a másik a sebek, a harmadik a megbocsátás. Tied vagyok. Tied vagyok. És azt mondja az ige, és ezzel hadd fejezzem be, hogy szánjátok oda a ti testeteket, szánjátok oda a ti életeteket Istennek való élő áldozatul. A tied vagyok. Újra és újra, hogyha elkezded megtanulni, elmondani, helyzetekben mindig ezt keresed, hogy mit jelent az, hogy én Istené vagyok ebben a helyzetben, ebben a nehézben. Hogyha elkezded ezeket megtanulni, elkezd áradni ennek az élet ereje, és egyetlen egy dologhoz azért ragaszkodni kell, a tied vagyok azt is jelenti, hogy ragaszkodom hozzá, a veled töltött időhöz. Tehát, hogy ezt nem lehet másként, muszáj, hogy oda ragasszam magamat Istenhez, a tankhoz, a csaphoz. Muszáj, hogy az életet adóhoz oda ragasszam magamat, és ezt emberileg úgy tudjuk megtenni, hogy ragaszkodom a veled töltött időhöz. Köszönöm a figyelmet. Egy rövid imádsággal zárjuk be. Úr Jézus, köszönjük, hogy elhoztad a feltámadásnak az erejét, és hozzáférhetővé tetted. Köszönjük azt, hogy az az élet, amit nekünk szántál, az messze izgalmasabb, mint hogyha szupererőnk lenne. És köszönjük, hogy ebben nem passzívak vagyunk, hanem nagyon is aktívak. Uram, most azért könyörgök, hogyha valakinek az életében rámutattál valamire, bűnre, sebzettségre, hogy magát bántja, vagy ahogy a terhek a számonkérések miatt nyüglődik, vagy akár a megbocsátatlanság. Urunk, ma azért könyörgünk, hogy hadd tudjunk ezekből felszabadulni. Kérünk, hogy ne menjen el le úgy a nap, hogy ezeket nem rendeztük veled. Engedd meg, hogy megtaláljuk azt az időt, amikor elmondjuk neked. És Urunk, szeretnénk Pállal együtt mi is kimondani, hogy ez az élet nem könnyű, és olyan sok minden van, ami vonzó, meg izgalmas, de hogy szeretnénk megismerni a feltámadás erejét, élni és járni vele. És Urunk, arra vágyunk, hogy a te lelked munkálkodjon úgy, ahogy te elgondoltad ezt az emberi életet felünk. Kérjük ezt a nevedért. Amen.